Harmadik fejezet. Már régóta hívták Németországba. Brendel, az új zene derekas sorkatonája egyik levelet a másik után írta neki, hogy az idei zenész kongresszust Karlsruhe-ban fogják tartani, és Liszt Ferenc jelenléte az ügy érdekében feltétlenül szükséges. Neki nem volt nagy kedve az utazáshoz, de végül mégis hajlandó lett rá, mégpedig különös okból. Egy idő óta a halál gondolata kísértette. Mindig az a képzet kóvájgott a fejében, hogy rövidesen meg fog halni. Egészsége mostanában teljesen rendben volt, és nem lehetett semmi közvetlen oka ezekre a gondolatokra. Mégis mindig ez járt az eszében. Nem félt a haláltól, mert mióta csak gondolkodni tudott, szilárdan hitt a dogmatikus üdvösségben. Teljes meggyőződéssel hitte, hogy ha földi teste elmúlik, lelke Isten elé kerül úgy, ahogy az egyház tanítja. A nagy küszöb átlépésének gondolata nem töltött el borzalommal, sőt inkább valami kíváncsiságot érzett. És hogy majd találkozik odát azoknak üdvözült lelkével, akik legközelebb állottak hozzá és már elmentek, az az elmúlás gondolatát majdnem vonzóvá tette. Dániel, Blandin apja és Chopin jártak eszében. De azért még húzódozott attól, hogy most elmenjen. A Krisztus kompozíciót még szerette volna befejezni, a tetralógia színre kerültét még szerette volna megérni. Azonban halál sejtelme nem nyugodott. A nagy munkát félretette és temetési zenét komponált, La Notte lett a címe. Ahogy ő képzelte el a halált, komolynak, ünnepélyesnek, bölcsen megnyugvónak írta ezt a muzsikát. És egy búcsú szót írt benne hazájának is. Mélázó magyar motívumot dalolt bele saját búcsúztatójába. És mint a középkori szerzetes, aki betűrajzolgató munkája közben olykor önfelett személyes megjegyzést írt a kódex margójára, ő is odaírta a kotta papírra Dulces moriens reminiscitur argos. A haldokló felidézte magában a haza édességjait. Amikor elkészült a szerzeménnyel, ráírt a címlapjára, ha temetésemen zene is lesz, kérem ezt, valamint a régebben írott Le Mors című szerzeményemet eljátszani. Végrendelete rendben volt, még csak szeretteit akarta látni, anyját és Kozimát. Ezért döntött úgy, hogy bármilyen nehezére esik is kilépnie a római környezetből, mégis elutazik. Megküldte tehát Brendelnek a hozzájáruló választ, de azt kikötötte, hogy a zene ünnepen Hansnak kell vezényelnie, aki most müncheni lakos volt. Wagner hivatta meg oda új pártfogójával, a bajor királlyal. Kozimáék és Wagner együtt is laktak. Elutazott Karlsruhe-ba. Útközben is mindig az elmúlás gondolatával tépelődött, s mikor megérkezett, Kozima egyedül várta az állomáson. Hol van Hans? Beteg otthon maradt. Nem is tud vezényelni, valami idegláza van. Volt valami türelmetlenség a Kozima hangjában, ami az apának nem tetszett. Kutatva nézett leánya finombőrű, hófehér arcára, de az olyan volt, mint a szobor arca, a pillantás nem hatolhatott merebb zárkózottsága mögé. Faggatni kezdte Hans betegsége felől. Kozima elmondta, hogy férje agyon dolgozta magát, a munkában nem tud mértéket tartani. Amellett a Lazállal való barátkozás végzetes következménye is most ütöttek ki rajta. Ez a Lazáll elméleti forradalmár volt, szociológus Wagner jó ismerőse. A magánéletben egészen más embernek bizonyult, mint amilyennek Saint-Cloud írásaiból lehetett volna elképzelni. Gondosan öltözködő világfi volt, nagyon szeretett és tudott élni, a legravaszabb élvezeteket sem tagadta meg magától. Ő szoktatta rá Hansot az ópium szívásra. Szörnyű, csapta össze kezét Francia, és te ezt tűrted? Küzdöttem ellene, amíg lehetett, de az ember végül is elkedvetlenedik, ha látja, hogy minden hiába. Mondhatom, rettenetes volt, amit ki kellett állnom Hans mellett. Februárban, amikor megkapta a doktori címet, új életet fogadott, de már későn. Az idegei tönkrementek. Lassalt közben agyonlőtték párbajban, amit maga bizonyára olvasott az újságokban, de az átkos örökséget itt hagyta. Hans idegrendszere csupa roncs. Mindenkitől ideges lesz, még tőlem is, még a gyerekek is idegesítik. Csak Richard az az egyetlen ember, akit kibír. De Richardot aztán úgy kívánja folyton, hogy az már nem is normális. És még mindig szív ópiumot. Hát most már nem leszokott. De rettenetesen ideges. És hiába beszélek neki, hogy ne dolgozzék, annyit nem használ. Most már különben nem is szólok neki, mert csak veszekedés a vége. Franci hallgatott egy darabig a bérkocsiban, aztán megfogta Cosima kezét. Nézz a szemem közé, Cosima! Boldogtalan vagy? Cosima hidegen és mereven apjára nézett, hangja közömbösen csengett és dacosan. Nem vagyok sem boldog, sem boldogtalan. Az én házasságom is olyan, mint a többi. Aztán, mint egy jelezvén, hogy magánélete benső dolgairól nem kíván többet beszélni, más tárgyra tért át. Közben megérkeztek a szállóhoz. Ott már várták őket. Csupa régi ismerős, a horihorgas Gill Jénából, a volt tanítvány Bruckner, Reményi Ede, egy Berta nevű fiatal magyar muzsikus, továbbá Kalir Giszné és Ágnes. De ezen kívül még egész hadserege a német zenevilág ismert neveinek. A viszontlátás örvendezése, a véget nem érő kérdések elvonták Cosimától. Aztán a bádeni nagyherceghez kellett mennie tisztelegni. Aztán intézkedni kellett a gyors próbák felől, tanácskozni kellett Seyfrits lövenbergi karmesterrel, aki a beteg Bülow helyett átvette a vezénylést. 4 napig tartott a zene ünnep, Cosimával mégis alig akadt valami kis ideje beszélgetni, de Cosima nem is nagyon kereste az alkalmat. Aztán meg az Ágnes bizalmas társaságában is akart tölteni 1-2 órát. Ahogy az utolsó szám, utolsó hangja elhangzott, már sürgetni szerette volna a legközelebbi vonatot. Mennél gyorsabban ott akart lenni Münchenben a beteg Hansnál. Az úton sem tudott Cosimával bizalmasan beszélgetni, a szakasz tele volt a zene ünnepről elutazókkal. Wagnerről folyt az általános társalgás, mint ahogy zenészek a találkoztak, 5 perc múlva bizonyosan Wagnerről, Lisztről, Bülowról kezdtek beszélni, vagy ellenük, vagy mellettük. Ezúttal Francit ostromolták kérdésekkel, hogy mi az igazság azokban a mendemondákban, amelyek Wagner váratlan sorsfordulatáról beszélnek. Wagner zenéjébe ugyanis beleszeretett a fiatal bajor király, a trónon ülő fantaszta II. Lajos. Francia azonban maga sem tudott többet ennél a ténynél, és maga volt legkíváncsibb a részletekre. Cosimát már Karlsruhéban kérdezte, de az asszony kurtán és tartózkodóan válaszolt, maga is keveset tud róla. Hol van most Richard? Kérdezte Francia vasúti kocsiba. Nem tudom. Talán Hohenschwangau-ban a királynál. Többet nem akart mondani. Mikor megérkeztek Münchenbe, Hansot már ágyon kívül találták. Franci éles szemmel figyelte a házas feleket. Bármilyen túláradó örömmel ölelte magához a fiúként szeretett vőt, figyelme a viszontlátás boldog perceiben is éber maradt. és nagy szomorúsággal látta, hogy az a hideg és futó csók, amelyel férj és feleség üdvözölték egymást, a megszokott közöny csókja, nem a szerelemé többé. És amikor még jobban megfigyelte őket, a Hans viselkedésében valami keserült, megalázottat, reménytelenül könyörgőt látott, a kozimájában zárkózott és merev visszautasítást. Nem lehetett kétség, Kozima megunta az urát, aki kutyahűséggel és reménytelen szerelemmel ragaszkodik hozzá. Két kislány visongó hancúrozása tette lármássá az új otthont, de a szülők nem vettek részt a gyerekek jókedvében. A válságot élő házasságok gondja és daca volt arcukra írva. Franci módját ejtette, hogy vejét négy szem közt óvatosan megkérdezze. Hogyan éltek Kozimával? Remélem, a harmónia sértetlen közöttetek. Nincs semmi baj, felelte Hans. Kicsit idegesek vagyunk mind a ketten. Aztán rögtön másról kezdett beszélni. Látszott, hogy neki is kényelmetlen a beszédtárgy. Más beszélni valója pedig volt bőven. Részletesen elmondatta magának a Karlsruhe-i zeneünnepet, amelyet nem vezényelhetett végig. Aztán munkájáról adott számot. Alig mondott olyan mondatot, amelyben Wagner előne fordult volna. Wagner csinálta meg, hogy Münchenbe kerüljön. Ő járt, aki Lajos királynál, hogy 2000 forint tiszteletdíjat kapjon, voltak éppen semmiért. A király előjátszója címet kapta, de nagyon ritkán kellett zongoráznia érte. A feladata sokkal inkább abból állott, hogy segítkezzék Wagnernek az operák betanításánál. Lajos király a müncheni operát teljesen a Wagner muzsika templomává akarta avatni, most éppen a bolygó hollandira készültek. Mégiscsak eljött az az uralkodó, bólintott Franci, aki méltó erre a feladatra. Istenem, mennyit kínlódtam Weimarban, hogy erre a nagyherceget bírjam rá. Nem ment. Most Münchené lesz az örök dicsőség. Az én küldetésem volt Richardban eddig tartani a lelket. Ennek emberül megfeleltem. Most aztán jönnek mások. De így is van rendjén. A fő, hogy az ügy győzedelmeskedjék. De mondd csak, milyen ember ez a király? Sokat hallottam róla, de még nem láttam. Ó, a király rendkívüli ember, egyszerűen lángelme. Képzelj el magadnak egy görög ifjút, aki ugyanolyan szép, mint amilyen tehetséges. 19 éves az egész ember, olyan szép, mint egy márvány szobor. Ilyennek képzelem Apollót. És milyen elragadóan kedves, és amellett mennyire király. Egy fél esztendeje ül a trónon, de a nép úgy imádja, mint valami földre szállott angyalt. Hozzám megindítóan kedves, Richardot pedig úgy imádja, hogy az embernek könnyek szöknek a szemébe. Hansnak valóban könnyek jöttek a szemébe. Franci veje vállára tette a kezét, különösen, ha az ember tönkretette az idegeit. Hans, kedves fiam, miért nem vigyázol magadra? Megéri ezt az a nyomorult kis öröm, amit a méregtől kapsz? A méregtől. Úgy látom, Kozima megint elővette a rögeszméjét. Szó sincs itt ópiumról. Agyon dolgoztam magam, meghűltem, a lázam még nem múlt el, amikor mindenáron felkeltem dolgozni, és újra ágynak estem. Azt nyögöm most is. Ópium? Nevetséges. Nem mondom, régebben, könnyelmű tréfából megpróbáltam egyszer-kétszer, de olyan undorítóan éreztem magam másnap, hogy eszem ágába se volt hozzászokni. Richard is pontosan így volt vele. Kozima azonban a kákán is csomót keres. Nem, hát nem akarom őt bántani, kimondhatatlanul imádom, csak néha úgy érzem, hogy igazságtalanul kemény hozzám, és ez rosszul esik. Nagyon kérem, ne említs neki, hogy ezt a megjegyzést tettem. Ha valami rosszul esik neki, szeretnék a föld alá bújni szégyelemben és fájdalmamban. Nekem most is mindenem ő. Kozima a feleségem, Richard a barátom, és te vagy mindnyájunk apja. Minden nap imádkoznom kellene, hogy ezért hálát adjak Istennek. Ti hárman, ti legnagyobbak és legkülönbek. Hans sírva fakadt. Ideges sírással, ahogy az agyonhajszolt, elrongyolt lelkű férfiak szoktak sírni. Majd erőt vett magán és folytatta. Ne nézz rám ilyen ijetten. Ez múló betegség. Ha a hollandin túl leszünk, majd kipihenem magam. Egészséges leszek és jókedvű, hiszen olyan szép az élet. Kozima és Richard vannak mellettem. Hol van most Richard? Kozimát kérdeztem, de nem tudja. Nem tudja. Hogy ne tudná? Richard minden lépését úgy tudja, mint én. Úgy élünk mi itt hárman, mint akiknek egyetlen lelkük van összesen. Richard a Starenbergi tónál van, gyönyörű villát kapott ott a királytól, dolgozik. Kozima lépett be, apja azonnal hozzáfordult. Miért mondtad te nekem, hogy nem tudod, hol van Richard, amikor tudod? Mások is voltak ott, felelte Kozima nyugodtan. Nem szeretek mások előtt magánügyeket tárgyalni. Richard a Starenbergi tónál van, de alig, hanem be fog jönni. Megtáviratoztam neki még Karlsruhéból, hogy maga itt lesz Münchenben. Hans egyszerre felragyogott. Igazán, táviratoztál neki, jaj, de boldog volnék, ha bejönne. Így négyen együtt, hát lehet ennél nagyobb öröm. Úgy érzem, mintha bénák volnánk nélküle. Bénának érzed magad, amikor én meglátogatlak, szólt tréfásan, de nem minden él nélkül, Franci. Nem, hát hogyan mondhatsz ilyet? Talán rossz kifejezést használtam. Jaj, csak bejönne, Richard, csak bejönne. Mintha csak az idézett szellem jelent volna, meg csengettek az előszobában, és belépett Wagner. Az egyik kislányt kézen vezette, a másikat a karján hozta. A kicsik láthatólag nagyon hozzászoktak már, és most ők is hangos örömmel örültek jövetelének. Franci! Kiáltott Wagner. És már karjai közt szorongatta, csókolta, mint egy szerelmes. Franci mindig húzódozott a férfi csóktól, és ha régebben megbocsátotta is Wagnernek ezt az édeskés szokását, most maga se tudta miért, kínosan visszariadt tőle. De azért kellő melegséggel estek át a viszontlátáson, és elkezdték egymást elhalmozni kérdésekkel, mint jó barátok szokták, akik három esztendeje nem látták egymást. Wagner elmondta mindenek előtt élete csodálatos sorsfordulatát. Minden pénzforrásból kifogyva, Minnától elszagadva bolyongott céltalanul városról városra. Így jutott el Stuttgartba, ahol egy kis szállóban próbálta folytatni a mesterdalnokok komponálását. De kikopott innen is. Egy Weisheimer nevű fiatalember volt csak mellette, muzsikus, gazdag kocsmáros fia, aki már többször szerzett neki pénzt, de most már az sem segíthetett. Végső nyomorban minden reménység nélkül csomagoltak ketten ezzel a fiatalemberrel, hogy hova mehet Stuttgartból, azt nem tudta. És az elutazása előtti órában a legsúlyosabb nyomorúság és tehetetlenség percében megjelent egy ismeretlen úr. Lajos király őfelségének kabinetirodai titkára gyanánt mutatkozott be. Átadott egy fényképet, egy gyűrűt, egy levelet és egy üzenetet. A levélben a király azt közölte Wagnerrel, hogy zenéjének rajongó híve, és boldog lesz, ha a zeneköltőnek kellő gondtalanságot biztosíthat. Az üzenet pedig úgy szólt, hogy a király hajlandó Wagner Richard adósságait, amennyiben azok a 200 000 forintot nem haladják meg, magán pénztárából kifizetni. Minden esetre várja Wagner sürgős látogatását. Ő tehát azonnal Münchenbe sietett, a király csak ugyan folyósította a pénzt. 200 000 forintot egy összegben, bár az adósságok nem is tettek ki ennyit. És azóta nyugalom, bőség, munka, boldogság. A mesterdalnokok zenéje elkészült. Hát ez olyan, mint a tündérmese, mondta Franci. Teljesen valószínűtlen. Éppen azért olyan szép. Mások álmodni szoktak, ilyet veled megtörtént. Nem csodálkoztál? Nem. Én mindig tudtam, hogy valami ilyennek kell jönni életemben. Ez nekem járt az élettől. Megkaptam. Az egészet teljesen rendjén valónak találom. Kozima, kérem a zongorát, játszani akarok a mesterdalnokokból. Majdnem nyers volt a felszólítás hangja. És a büszke hideg Kozima úgy ugrott fel, és úgy sietett át a szomszéd szobába, mint egy alkalmazott. Hans maga is fel kell segíteni akart még betegen is nagy igyekezetében. Franci látta az egész helyzet képét. Ez a zsarnoki természetű kisember leigázta a fiatal házaspárt. Azok úgy lesték minden mozdulatát és pillantását, mint a rabszolgák. Hans fekve maradt a pamlagon, mert gyengének érezte magát, csak azt kötötte ki, hogy az ajtót hagyják nyitva, mert a boldogságból nem akar kimaradni. Ők átmentek a szomszéd szobába. Kozima odaállt a zongora mellé, hogy segítsen lapozni a vezérkönyvet. Megindult a zene. A következő pillanatban már megszűnt a külvilág Franci számára, amit hallott, megint csak remek mű volt. És teljesen más, mint az eddigi remek művek. Humor volt benne, büszke és szabad derű, egy hatalmas lélek mély lélegzetvétele. A harmonizálás és a hangszerelés a pillanatonként zsúfolódó meglepetések megdöbbentő gazdagságát hozta. Nem volt semmi kétség, ez az ember a világ élő zenei szellemei között a legnagyobb. Két felvonást végigvettek, vacsora előtt, vacsora után a harmadikra került a sor. Mikor a Nürnbergi népünnepély utolsó diadalmas dörgése is elhangzott, Franci csak egyetlen szót vetett oda a Wagner boldog kérdő pillantására. Shakespeare. De ugyanakkor oldalt nézett, Kozima egy különös pillantását követve. Az ajtóban ott állott Hans hálókabátosan papucsban, arcán a betegség nyomai, szemében nedves csillogás. Valami vinnyogó, rajongó félszeg hangon nyögte, Richard, előtted le kell borulni a földre. Ízetlen látvány volt a nyafogó férfi kutyahűségű, megalázkodó imádatának gyengeségében. Franci kelletlenül nézett rossz idegű fejére, akit pedig annyira szeretett, és mindjárt Kozimára pillantott. A feleség hideg lenézéssel, szánalommal mérte végig férjét. Ujjai ott nyugodtak a mesterdalnokok kéziratos vezérkönyvén. Jobb volna, mondta, ha lefeküdnél, mert megint megkülsz, a folyton járkálsz a lakásban. Hans engedelmesen megfordult és eltűnt. Torz arckifejezésében volt valami megmagyarázhatatlan. Ők még soká beszélgettek, nem győzően visszatérni a darab egyes szépségeire. Komoly szándékod a tehetségtelen dalnokot Hans Licknak nevezni a színlapon? Szerintem kár ilyen élesen rátámadni Hans Lickra. Az alak éppen eléggé felismerhető így is. Már megváltoztattam, ezt magam is erősnek találtam. Ezt az alakot a végleges formában Beckmessernek fogom nevezni. Csak ugyan úgy gondolod, hogy Shakespeare-i színvonalú munka? Ezt elismételtette többször is. Nem tudott betelni a magasztalással. Abból is annyi kellett neki, mint a pénzből. Pénzre már nem volt többé gondja, és úgy látszott, hogy hamarosan eljön az az idő, mikor a magasztalásban világszerte nem lesz hiánya. Mikor aztán mindnyájan aludni tértek, Franci még átgondolta a mestertalnokokat. Tűnődött magában, hogy ki az a fiatal nő, aki az Éva alakjára ihlette a szerzőt. Abban maradt végül, hogy bizonyára Vézendonk Matild. Csak azt nem értette, hogy miért írt kapcsolatot Wagner fantáziája ő közé és Vézendokné közé. De aztán lemondott arról, hogy a Lángelme teremtő munkájának titkos útjait kövesse. A darab remek mű lett, egyéb nem fontos. Wagner harmadnap visszament a Starenbergi tóhoz, és ő kiment vele, hogy ott egy napot vele töltsön. A villa valóban egy fejedelmi kegyenc lakóhelye volt. Nehéz pompa, a korlátlan jólét mámoros pazarlása vette körül az annyi nyomorúságon átvergődött zeneszerzőt. És minden asztalon az ifjú király arcképe a szenvedélyes barátság hevét hirdető ajánlásokkal. Úgy látom, véglegesen révbe érkeztél, mondta Franci. Ideje volt. 51 éves vagyok. És tekintve, hogy még szenvedni is százszor jobban tudok, mint mások, évezredeket szenvedtem már végig. Most élni akarok, és a munkám diadalát akarom látni. Szegény boldogult, minna már nem láthatja. De beszéljünk végre rólad is, mi van veled? Mi lakik a lelkedben? Az én lelkemben az elmúlás lakik. Folyton halálsejtelmekkel tépelődöm. Vagy talán nem is a halál az, amit érzek közeledni. Valami elmúlás van előttem, valami feladása életemnek. Én maga se tudom pontosan kifejezni. Tulajdonképpen ezt hozott el Rómába, nem a Karlsruhe-i cécó. Látni akartam Cosimát, de nem mondd el neki. Ó, Cosima! Neki nem kell elmondani semmit. Mindent magától kitalál. Cosima a legnagyobb női lélek, akivel valaha találkoztam, és olyan magányos is, mint a nagy lelkek szoktak lenni. Franci nyersre és komolyra fordította a hangját. Mi oka sincsen magányosnak lenni. Kitűnő és derék férje van, aki a világ első művészei közül való is. Őt imádja. Cosima ezt köszönje meg az Istennek, és becsülje meg az Urát. Egy minden jóval megáldott feleség ne legyen magányos. Ezt különben neki is megszándékozom mondani, mert látom, hogy nem elég gyöngéd az Urához. És te is tehetnél olykor egy-két óvatos megjegyzést. Látom, igen, nagy hatással vagy mind a kettőre. Cosima nem jó úton van. Így kezdődik az asszonyok otthonának felborulása. Ha nem ismerném Cosimát, és nem tudnám, hogy tisztességtelen dolgokra tökéletesen képtelen, féltenem kellene a jövőjét. Wagner mélyen a szemébe nézett barátjának igyekezett a legnagyobb hűséget és a legnagyobb őszintességet mutatni. Bízhatol Cosimában. Ő a legnagyobb lelkek közül való. És ha az én segítségemre számítasz, bennem is bízhatol, hiszen mindkettőjüket határtalanul szeretem. Kezét nyújtotta. A két barát melegen kezet szorított. Aztán zenével töltötték a napot. Franci sok mindent eljátszott új munkáiból, és tudta, hogy az alkalom nagyon ritka, olyannak játszik, aki megérti, amit játszik. Meleg öleléssel váltak el egymástól. Ha többé nem látnálak, ugyan ne beszélj bolondságokat, Franciát, ez csupa képzelődés. Két évvel vagy idősebb nálam, én pedig most érzem magam életem virágjában. Ha elmúlásról beszélsz, engem sértesz meg. De Francit nem hagyta el az a gondolat, hogy most végleg búcsúznia kell. Hansot is úgy ölelte meg, Könnyeztek mind a ketten. Kozimától nem búcsúzott, őt magával akarta vinni Párizsba. Örült is, hogy együtt lehet vele, aztán meg hasznosnak gondolta, ha a házaspárkissé kiszellőzteti az otthon nyűgös és ideges hangulatát. Mire Kozima visszatér, Hans teljesen felépül, és megint rendben lesz minden. Elutazott Weimarba, hogy még egyszer ott is szétnézzem. Elment az Altenburgba, annak lezárt ajtói mögött múltja emlékei hallgattak, a házat Gustl őrizte, a hercegnő itt hagyott szobalánya, teljesen céltalanul, hiszen ide egyikük sem akart soha többé visszatérni. Meglátogatta a Wilhelmstálban nyaraló nagyhercegéket is. A nagyherceg hangosan örvendett a viszontlátásnak, és mindenáron rá akarta venni, hogy térjen vissza Weimarba. Udvariasan kitért a felszólítás elől. Elbúcsúzott. Aztán még meglátogatta Hohenzollern-Hechingen herceget Löwenbergben, és végül Kozimával együtt útra kelt Párizs felé. Liszt mama most Olivier-nál lakott. Oda költözött még Blandin életében a fiatal párhoz, és miután Blandin gyermekágyban meghalt, ott maradt a csecsemő mellett. Most már 2 éves volt az apróság, aki a felejthetetlen Dániel nevet viselte. Liszt mama nagyon megöregedett, törött lába nem, hogy meggyógyult volna, hanem folyton rosszabbodott, most már 2 mankón kellett járnia. Olivier, a vő felesége halála után is megőrizte ragaszkodását apósához. Minden módon körülvette figyelemmel, és fogadkozott, hogy háza mindig a szeretett após otthona maradt Párizsban. 8 nap volt az egész. Éppen elég, hogy kezet szoríthasson Berliozzal, az Ag Rossinival, Jules Janennel, Érárddal és a virtuóz évek Belloniával, aki most Párizsban lakott. Meglátogatta Marit is. Közömbös társalgásban tölt fel az illő időt. Aztán elbúcsúzott anyjától, kettesben, hogy más ne hallja. Mama, tegye a kezét a fejemre, áldjon meg engem. Lehet, hogy többé nem látjuk egymást. Bizony, bizony, fiacskám, mondta a Sánta öregasszony. Engem minden órán elvihet a nagy kaszás. Valahogyan kívánkozom is már a nyugalom után. Eleget éltem, és szép életem volt. Áldom érte a jó Istent. Mondja mama, maga nem fél a haláltól. Dehogy félek, mondom, hogy már kívánom is, de neked mi dolgod van még vele, hiszen fiatal vagy, egészséges. Fiatal? 53 vagyok, és folyton az az érzésem van, hogy a sok hercehúrcának, nyugtalanságnak nem sokára vége lesz. Ó, de hogy fogsz te még meghalni, azt én érzem, hogy nem. Ha a halálod közel volna, azt is érezném. Te csak dolgozzál tovább, ahogy Isten tudnod adta. Nem fogsz te meghalni, szó sincs róla, de engem alig halálsz többet. Isten vezéreljen, fiacskám. A karosszékben ülő öregasszony 2 keze közé fogta fia fejét, és gyöngéden megcsókolta, mint kisfiú korában. Nyugodtan és derűsen búcsúzott. És fia életéről olyan természetes szilárdsággal beszélt, hogy Franci hitt neki, nem fog meghalni. De akkor mi az a különös ösztön, amely az élettől való teljes búcsúzásra sarkalja? Olivier és Kozima lekísérték Saint-Tropez-be. Meg akarta látogatni Blandin sírját. Imádkozott abban a szobában, ahol leánya meghalt, aztán megállt a parkban a korai sír mellett. Elbúcsúzott ettől a sírtól is. És legvégül elbúcsúzott attól, akit mindenek között a legjobban szeretett, Kozimától. Az úton megint nagyon összemelegedtek. A rossz hangulatú otthonból elszabadult asszonyt, mintha kicserélték volna. Jókedvű volt, csapongó szellemű, és apjához gyengéden kedves. Csak a legutolsó pillanatban borult egy kis fátyol meleg vegértésükre. Ígért meg nekem, mondta Marseille-ben a hajóállomáson Kozimának, hogy jó és türelmes leszel Hanshoz. Igen, hogyne, felelte Kozima udvariasan. És hogy szeretni fogod. Hogy minden áron kényszeríteni fogod magad erre a szeretetre, ha néha kedvetlenség fog el. Egész úton akartam ezt neked mondani, de folyton halogattam. Most végre kibögtem. Rossz úton vagy, lányom. Hans egész mást értemel tőled, mint hogy türelmetlenséggel. Kozima félbeszakította apját. Nézze, papa, ez teljesen fölösleges. Én felnőtt ember vagyok, két gyerekem van, én tudok vigyázni az életemre, ez bízza rám. Most beszélsz így velem az utolsó pillanatban. Jó-jó, mindent megígérek, csak ne haragudjék. Na, csókoljon meg, be kell szállni. A hajó nekivágott a tengernek. Kozima integető fiatal alakja lassan beleveszett a kikötő kisebb vedő képébe. Ő lement az étterembe, hogy felhajtson egy konyakot. Ott Berta Sándor, a fiatal magyar zeneszerző lépett hozzá, az is Rómába igyekezett. Ő örült neki, nem akart most elérzékenyülni azon, hogy elhagyott kedveseire gondoljon, az úton a Wagner zenét magyarázta a fiatal magyarnak. Amikor Civita Vecchiába értek, és a pápai vámőrök, akik kegyetlenül megszorongatták a vámvizsgálattal az utasokat, az ő nevének hallatára tisztelettek, és nem nyúltak holmiához. Berta ezen eltátotta a száját, neki azonban ez már nem szerzett örömet. Alig várta, hogy Rómába érkezzék. Késő éjjel lett, mire Rómában kiszállt. A Rosario kolostort már nem akarta felverni, az Albergo Inghilterrában vett szobát. De a fárasztó út után sem tudott elaludni. A szobát idegennek és kényelmetlennek érezte. A cella kedves csendje és egyszerűsége után vágyott. Hajnalig sem jött álom a szemére. Életéről, sorsáról, hivatásáról tűnődött. Arról a különös ösztönről, amely egyre nyilvánvalóbb szakadékot vágott közéje és az élet közé. Birradatkor meggyújtotta a gyertyát, és olvasni kezdett. De nem volt hozzá türelme, valami ismeretlen izgalom furdalta belülről. Lejtette a könyvet, és tovább tűnődött. Közben folyton a Rosario cella boldogságába vágyott ebből a fényűző hotelszobából. És egyszer csak tűnődése és az a cella összeértek, és egybeolvadtak. Kinyilatkoztatásként világosodott meg előtte, hogy mi kergeti oly hosszú idő óta, és mi küldi el az életből. Nem elhatározás vagy feltett célgyanánt, de életének tőle független és elkövetkezendő jelenete gyanánt látta, hogy ott hagyja a világi életet, és pappá szentelteti magát. 40 esztendeig várt rá. Most végre Isten ölébe zárhatja fájó és fáradt lelkét. Felkelt, felöltözött. Odakint reggel volt már, egyenesen a Via del Babuino-ba sietett, Karolin már ébren volt. Reggeli pongyolában ült íróasztalánál, szivarozott és írt valamit. Vendége beléptekor örvendezve felugrott. Karolin! Nagy hírt hoztam magának. Belépek az egyházba, világi életemnek vége. Még egyszer megkérdem, nem akar-e a feleségem lenni? A hercegnő a fejét rázta. Istentől vegyem el magát. Lehetetlen, hiszen nem tudja, hogy most milyen örömet szerzett nekem.